az lenne az üzenet, hogy a hegyek és a völgyek istene. És nem tudom, hogy ismeritek-e a Bojki Lacit. Bojki Laci az Emmausi tanítványokról is nagyon erőteljes prédikációt prédikált. Hallottam tőle, és hallgattam egy üzenetet, vagy hát több üzenetét. Egyébként egyszer lehet, hogy jó lenne őt meghívni is ide. Van egy ilyen gondolatom. Tehát ez az üzenet is, amit most fogok nektek prédikálni részben az ő üzenetén alapul. Engem nagyon megérintett, meg így hívott ez az üzenet, és nem tudtam elengedni. Nem akarnék plágiumot. Úgyhogy Bojki Lacitól hallottam, de egyébként meg az Isten igéjéből hallottam, az Úr szólt ezen keresztül a Bibliából. Úgyhogy a hegyek és a völgyek istene. És imádkozzunk, mielőtt neki megyünk ennek. Köszönjük, Urunk, azt, amit már ma kaptunk tőled. Köszönjük ezt az üzenetet, hogy te szólni akarsz hozzánk, te a szívünkben, nem csak az értelmünkhöz, vagy a szemeinkhez, a látható dolgokat akarod elénk hozni, hanem szeretnéd, hogy túllássunk. És köszönöm neked, hogy Szepin keresztül így bátorítottál ma bennünket. Köszönjük neked, hogy tényleg a te terved annyival több, mint amit mi így gondolnánk, vagy így képzelnénk erről. És minden helyzet tényleg úgy van, hogy annyival több. És köszönjük neked, hogy bízhatunk benned így, hogy így fogadhatunk el tőled helyzeteket. Kérlek, hogy áld meg ezt az üzenetet, áld meg ezt a pár gondolatot. Tápláld a te népedet, vezess minket, ahogy tanulmányozunk az igét, ahogy elmélkedünk, ahogy gondolkozunk. Te nevedben. Amen. Amen. 90. Zsoltár második versét fogom először felolvasni, de lesz itt egy pár igevers, amit szeretnék felolvasni nektek. És ez ugye, erről prédikáltam már régebben, a Mózesnek a Zsoltára, a 90. Zsoltár. Olyan jó kis Zsoltár ez. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nemzedékünk, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Figyeljetek, minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. És a hegyekről és a völgyekről szeretnék beszélni. Tudjátok, hogy Kirgizisztánban laktam egy jó darabig, gyönyörű hegyek között. Tényleg ámulatos, olyan, mint az alpok. Gyönyörű hegyek, hófötte, hegycsúcsok vannak Biskek mellett is, a főváros mellett is, ahol laktam. És mindig ámulatba ejtettek. Nagyon szeretek a hegyekben kirándulni, és ott lovak vannak, meg marhák legelésznek, meg júnyájak, meg ezekben a hegyek. És gyönyörűek a hegyek. És Isten alkotta a hegyeket. De nem tudom, hogy gondolkoztatok-e valaha erről, de képzeljétek el, hogy nincsenek hegyek völgyek nélkül, és viszont nincsenek völgyek hegyek nélkül sem. Tehát ez nagyon nagy igazság, nagyon mély igazság. Nincsenek hegyek völgyek nélkül, mert ugye úgy van a hegy, hogy van egy hegy, és akkor lemegy, és aztán van egy másik hegy, és ott van a völgy. Jó, lehet, hogyha egy darab hegy áll valahol, akkor, de ahhoz képest egyébként akkor meg minden völgy. Tehát, oké. Tehát ahol van hegy, ott van völgy is. És ez nagyon nagy igazság egyébként, tényleg. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus felvitte a tanítványait a hegyre. Máté 17-ben olvassuk ezt a történetet, és nyilván aki olvassa a Bibliát, az sokszor találkozott már ezzel a történettel. Máté 17. Tehát felvitte a tanítványait a hegyre, és ezt olvassuk. 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. és elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És megjelent ott nekik Mózes és Illés, akik beszéltek vele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek is egyet, meg Illésnek is egyet. Jó a hegyen lenni. És Péter, és Jakab, és János ott voltak az Úr Jézussal a hegyen, és ez a szellemiekben is, szellemi szinten is egy hegycsúcs megtapasztalás volt, hogy meglátták az ő dicsőségét. Elváltozott előttük az Úr Jézus. Beszélgettem valamelyik este gyerekeimmel erről a történetről, és mondtam, hogy képzeljétek el, hogy tényleg mennyei dicsőségben láthatták az Úr Jézust ezek az emberek. És megtudhatták, hogy ő tényleg Isten. Tényleg ő Isten. És Isten maga beszélt hozzájuk, és mondta, ugye, hogy ez az én szeretett fiam. És ott voltak a hegyen, és látták őt, és látták a dicsőséget. És ezért mondta Péter, hogy Urunk, nem is kell ettől több, hát maradjunk itt. Hát építsünk itt 3 hajlékot, egyet Mózesnek, Illésnek, meg Jézusnak. És legyen ez az életünk, szóljon erről az életünk, hívjuk ide a népeket, erre, föl erre a hegyre, és maradjunk itt mindig, mert ez jó nekünk, ez fantasztikus, a hegy csúcsa, a hegyen. És tudjátok, nagyon sokan szeretjük a hegy csúcs megtapasztalásokat. Bár igazából szerintem mindenki, aki ember, mert akkor látnivaló az Isten dicsősége, akkor egyértelmű, hogy ő van itt, akkor teljesen egyértelmű, minden világos, és tudod, és csak egy hatalmas dicsőség van ott, és ott vagyunk a hegyen. És mi is azt mondanánk, hogy építsünk akkor itt hajlékot. Nem? Nem ezt akarta az Úr, hogy nekünk jó, mi jól érezzük magunkat? Nem azt akarta az Úr, hogy nekünk jó legyen? Hát ott vagyunk a hegyen, most ez nekünk jó. De gondolom, hogy tudjátok, hogy mire megy ki a dolog, miről szól a történet a továbbiakban. Hogy az atya azt mondja, hogy itt van Jézus, ráfigyeljetek. Jézus pedig azt mondja, hogy oké, fiúk, induljunk le a hegyről. Be a völgybe. Le a hegyről, és be a völgybe. És tudjátok, hogy mi a következő történet egyébként. Tehát egy démonizált fiú nem tud megszabadítani, a tanítványok sokasága próbálkoznak, hogy kiűzzék a démont. És tehát lenn a völgyben, a démonok uralma, és Jézus oda megy. És egyébként tovább ment. Ugye ő meg tudta szabadítani a fiút, de tovább ment egészen a keresztig. Egészen a keresztig. Lement a hegyről, a dicsőségből, a kijelentésnek a helyről, lement a völgybe. És levezette a tanítványokat. És az út a völgybe vezet. Gyönyörű a kilátás a hegyen, de Isten kijelentései nagyon sokszor azért adatnak, hogy utána a völgyben tudjuk ezt használni. Hiszem azt, hogy amikor a kereszthez oda került a sor, igazából ezek a tanítványok, hogyha visszaemlékeztek volna abba a pillanatba, és ugye nem azzal lettek volna elfoglalva, amiről a Szefi beszélt, hogy mi mit gondolunk, hogy minek kéne következni, hanem emlékeztek volna a hegyre, lehet, hogy kicsit másképp játszottak volna le események így velük, de megértjük őket, mert emberek voltak, igaz, teljesen egyértelmű, hogy a völgyben elvesztették a kontrollt, elvesztek igazából, így a szívükben. De ez nem volt a vége a történetnek, de az igazság az, hogy Istennek a tervében vannak a völgyek, és ma azt akarom nektek megmutatni, hogy igazából sokszor még jobban, mint a hegyek. Mármint a hegycsúcs megtapasztalások. Hogy a völgyben Isten olyan dolgokat tud kijelenteni, amiket a hegyen nem tudna. És olyan dolgokat tanít, az út a völgybe vezet. És aztán van egy ilyen történet az Egy Királyokban, Királyok első könyvében, amelyik leírja Izraelnek a harcait, vagyis hát igazából az északi törzseknek a harcait. Egy Királyok 20, mindjárt odalapozok. És ez egy nagyon érdekes történet, egyébként olyan szorosan nem követték ők Istent egyébként. Ezek az északi királyok, meg Samária, meg ezek, tehát igazából az Úr volt az, aki emelte őket, de tudjátok, hogy szinte kivétel nélkül után csak gonosz királyaik voltak. De az egyik ezek közül, a királyok közül meg kellett, hogy küzdjön az ellenséggel, és igazából hatalmas túlerő ellen győztek. Először a szíriabeli király, azt hiszem 32 királyt összegyűjtött, és egy hatalmas hadsereget, és Izrael, vagyis hát ez a, na, az, igen, Izrael, az izraeliták megküzdöttek velük, és legyőzték őket. És már ez is egy nagy csoda volt, és ez volt a hegyekben. És utána azt mondja ez a király, hogy újra összegyűjtök egy nagy sereget, és ugye mondják nekik a bölcs emberek, hogy azért tudtak legyőzni téged, mert az ő istenük az a hegyeknek az istene. De most ütközd meg velük a völgyben, és a völgyben majd le tudod őket győzni. Mert a hegyek, az ő istenük az a hegyek istene. És utána jön az ütközet, és egyébként elolvasom innen, jó? A 23. vers, tehát a 1 Királyok 20-23-ban azt mondja, hogy a szíriabeli király szolgái pedig mondták neki, a hegyeknek istene az ő isteneik, azért győztek le bennünket, de vívjunk csak meg velük a síkon, és meglátod, ha le nem győzzük-e őket. És tedd ezt, küldd el a királyokat, mindenket maga helyéről, állíts hadnagyokat helyettük, és szervez magadnak olyan sereget, mint az volt, mit elvesztettél, és olyan lovakat és szekereket, mint azok voltak, és vívjunk meg velük a síkon, és meglátod, ha le nem győzzük-e őket. És engedett az ő szavuknak, és aképpen cselekedtek. Mikor az esztendő elmúlt, rendbe szedte Ben-Hadád a szíriabelieket, feljöttek Afekbe, hogy hadakozzanak Izrael ellen. De az Izrael fiai összeszámláltattak és ellátottak élelemmel, és elejükbe mentek azoknak. Táborba szállván pedig az Izrael fiai amazokhoz képest olyanok voltak, mint két kicsiny kecskenyájacska, míg a szíriabeliek ellepték a földet, tehát mint a sáskák mindenhol, ugye ott van az ellenség. Jött vala pedig egy Isten embere, és szólt az Izrael királyának mondván, azt mondja az Úr, azért, mert a szíriabeliek azt mondották, hogy csak a hegyeknek istene az Úr, és nem a völgyeknek istene is, mindezt a nagy sokaságot a te kezedbe adom, hogy megismerjétek, hogy én vagyok az Úr. És utána legyőzték őket. Tehát egyébként igen, Isten legyőzte az ellenséget rajtuk keresztül. És ez volt a célja, hogy megtudják a népek, hogy Isten nem csak a hegyeknek az istene, hanem a völgyeknek is az istene. És még egyet szeretnék nektek felolvasni, Ezékiel 37, ez pedig egy látás a völgyben. Egy látás a völgyben, a prófétának, Ezékielnek Isten adott egy látást a völgyben. Nem a hegyen. És ez egy olyan időszak volt Izrael történetében, maga Ezékiel életében, ami egy nagyon-nagyon próbákkal teli. Tehát elhurcolták fogságba Isten népét, maga Ezékiel is a fogságba lett hurcolva, tehát egy mély ponton van az élete igazából. Nem csak, tehát nem fizikailag van völgyben, bár amikor a látomást látja, fizikailag is völgyben van, de a lelkében mély ponton van. Tehát képzelhetitek, igaz? Tehát fogságba kerültek, és Isten ad egy látomást neki a nép állapotáról, és erről az egész helyzetről. És Ezékiel 37, ez egy híres történet szintén, Ezékiel látomása Izraelről és Isten munkájáról. És ezt fogom felolvasni, és akkor közben így gondolkozunk erről. Tehát Ezékiel 37. És az első vers így kezdi. Lett rajtam az Úr keze, és kivitt engem a szellem által, és letett engem a völgynek közepette, amely csontokkal volt rakva. Ez egy völgy, ami tele volt megölt embereknek a csontjaival. És össze-visszaságban ott hevertek ezek a csontok egy nagy seregnek. Nem tudom, hogy... Nem emlékszem pontosan, de talán valami 207 vagy 203 csontja van egy embernek. És ugye amikor valaki meghal, akkor lefoszlik a hús meg ezek róla, és marad a csont, és akkor ezek ott szét voltak szórva, és azt mondja, hogy ilyenekkel volt tele az a völgy. Hogy ott volt egy sereg csont. És átvitte engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színen, és íme igen megszáradtak. Tehát már régóta ott voltak, és teljesen kiszáradtak. Hogyha, hát ez egy elég depressziós kép, nem? Hogy teljesen egy csontokkal teli völgy, halott emberek csontjaival. Száraz csontok. Igazából a halálnak a képe, a halálmunkának a képe. És azt mondta nekem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? Tehát Isten kérdezi a prófétát. Embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. Te tudod. És majd ehhez így szeretnék eljutni. De hogy csak gondoljatok bele, ahogy említettem ezt, hogy itt van ez a nyomasztó kép, egy olyan kép, ami nem is szívesen lennénk ott, nem? Tehát én nem szeretnék egy völgybe lenni, ami tele van meghalt emberek csontjaival, és ez a helyzet. Hogy nagyon sokszor, ha belegondoltok, sőt, kivétel nélkül, amikor Isten csodát tett, annak az előzménye egy ilyen kilátástalan, teljes pusztulása, teljes kép. Tehát, hogy a legnagyobb csodák a Bibliában, amik le vannak írva, azok a legreménytelenebb és legelveszett helyzetekben történtek. Nem fönn a hegyen, hanem lenne a völgyben. És csak egy pár ilyet megemlítenék, hogy amikor Isten kihozta ugye a népet Egyiptomból, az is egy reménytelen helyzet volt, ugye a fáraó hogyan nyomorgatta őket, de aztán kijött a nép végre, kiszabadultak Egyiptomból, és ott vannak a tengeröbölnek a partján, és mögöttük jön az ellenség, és mellettük ott vannak a hegyek, és ott van ez a szituáció, hogy mindjárt utolérik őket. Tehát következő nap meghalunk. Ugye ez volt a szituáció. És akkor történt az, hogy Mózes a vízre sújtott, és Isten ketté választotta a vizet, igaz? És mi olvassuk a Bibliát, és mi már előre tudjuk. Gyerekkorunk óta hallottuk ezt a történetet sok ezerszer, vagy sok százszor, igaz? Hogy persze, hát majd jön, igen, és akkor ketté válik a tenger. De ők nem tudták, soha ilyen nem történt még a történelemben, hogy ketté vált volna a tenger. És ők ott vannak ebben a szorongatott helyzetben, egy teljesen reménytelen helyzetben. És egyébként azért, mert hallgattak Istenre, meg Mózesre. De ott voltak, és tudjátok, hogy ez annyira szembe megy tényleg a mi természeti gondolkozásunkkal, ahogy a Szepi is mondta ezt, hogy ha látás által nézem, akkor azt mondom, hogy ez, tehát mi ez? Mi történik itt egyáltalán? Tehát tényleg, Isten mit csinál? Mit csinál Isten? És tudjátok, ez szembe megy tényleg annyira azzal a fajta gondolkozásmóddal is, amelyik azt ígéri, akár hívőknek is, hogy tudod, hogyha te Krisztusé vagy, akkor neked rendben lesz csak az életed. Mindig hegyen leszel, és minden ott lesz, tudod, és így. Hát tényleg nem akarom ezt nektek így nagyon elemezgetni, mert azt hiszem, hogy értitek, hogy tehát a Biblia összes csodája az olyan szituációban történt, amikor pont, hogy az ellenkezője volt a kép. Látás által ránézel, és azt mondod, hogy ez kész. Tehát reménytelen, felejtsd el, Izraelnek vége. Izraelnek vége. És akkor jött a szabadítás, igaz? Vagy a saraptai özvegy, az ugye Illés proféta idején volt, ez az özvegy asszony, aki Illés vagy Elizeus, most nem tudom, hogy melyikük, hogy ott volt ez az özvegyasszony, és jött hozzá a próféta, és kért tőle enni. Igaz, és akkor az asszony mondja, hogy nekem sincs semmi, igazából egy utolsó vekni kenyérre való lisztán van meg olaj. Úgyis azon gondolkoztam most, hogy megsütöm, és megesszük azt, és utána meghalunk éhen. Mert ugye éhínség volt a földön, és nem volt nekik ennivalójuk. És akkor mondja a proféta, hogy készítsd el azt nekem. És az asszony azt mondja, hogy okay, nekem már úgy sem mindegy most, hogy egy nappal előbb vagy később halok meg éhen. És elkészítette. És ez volt egy teljesen reménytelen helyzet, egy kilátástalan helyzet. De tudjátok, hogy mi történt utána? Mint a terülj-terülj asztalkán, vagy a... nem tudom, ezek a meséket annyira így megmozgatta a fantáziámat, mikor gyerek voltam, hogy, vagy a aranytojás tojó tyúk. Az történt, hogy ugye az edényből, amiből az olajat töltötte, nem fogyott ki az olaj. Nem fogyott ki, és töltötte, és teletették az összes edényt, már a szomszédból hoztak edényt, és nem fogyott ki az olaj. Egész addig, ugye, amíg az éhínségnek vége nem lett, volt mit enniük. És az Isten csodája volt, de egy olyan helyzetben, amire senki nem számított volna, hogy ez fog történni. És ez a helyzet, hogy Isten egy ilyen kilátástalan helyzetekben teszi a csodáit, az ő cselekedeteit. Vagy Dániel az oroszlánok között. Ez is még ugye olyan történet, aminek mi ismerjük a végét. Vagy ez a három Sidrák, Misák, Abednégó. Bevetik őket a tüzes kemencébe. És mi ismerjük a történet végét, hogy persze Dániel, tehát nem lesz semmi baja, az oroszlánok nem fogják őt bántani. Vagy a tűz nem égeti meg ezeket az ifjakat végül is. De ők ezt nem tudták, hogy ez így lesz. Igaz? És emlékeztek, hogy a királynak mondják, hogy a mi Istenünknek van hatalma megszabadítani bennünket. Mi ezt hisszük, meg tudjuk. De figyeljetek, de hozzátettük, hogy de ha nem tenné is, akkor sem fogunk térdet hajtani az előtt, a szobor előtt. Tehát ha nem tenné is, akkor is bízni fogunk benne. Tehát, mert nem tudták, hogy mi lesz a történet vége. Nem tudták. És szerintem ez egy ilyen ámulatos megvallás, amikor völgyben vagyunk, hogy nem az van, hogy ó, hát Isten, persze, tudod, így könnyedén átmegyek a völgyen, hát persze, hát tudom, hogy Isten majd csinál valami, biztos, hanem azt mondom, hogy ha nem tenné is, akkor is ugyanazt a döntést fogom hozni. Nem függ az én elhatározásom vagy megvallásom attól, hogy Isten mit fog tenni, mert nem tudom, hogy mit fog tenni. Tudom, hogy hű lesz magához, meg az ő természetéhez. De tudjátok, de ez nem emberi módon van így összekapcsolva, ezek a dolgok. Nem emberi módon működnek. Nem tudom Istent betenni egy olyan dobozba, hogy tudjam, hogy most mit fog csinálni. Igaz? Hanem ámulattal és remegve kerülünk be a helyzetekbe, és mondjuk azt, hogy én szeretnék hű maradni ahhoz, amit tudok Istenről, és tudom, hogy meg tud szabadítani engem, de ha nem tenné is, akkor is bízni fogok benne, vagy akkor sem tudok másképp dönteni. És szerintem ez azért fontos, mert meg kell tanulnunk a valóságban élni. Valóban. Tehát nem ilyen hiperszellemi módon mondani nagy dolgokat Istenről, és esetleg oda megyek valakihez, aki nyomorúságban van, és akkor könnyedén mondom neki, hogy hát figyelj, Isten mindig is hűséges volt, biztos most is az lesz hozzád is. Hát nem tudom, hogy, de biztos. És tudjátok, ilyen könnyen lerendezzük, mert nem nekünk van bajunk éppen. Nem mi vagyunk épp völgyben. De Istennek igenis van üzenete azoknak, akik a völgyben vannak. És ott nagy dolgokat cselekszik, de ezen keresztül kell menni. Tehát nem úgy van, hogy ott vagyok a völgyben, aztán egyszer megértettem, hogy Isten így hopp, így kiragadott a völgyből, és kész vége. Hanem lehet, hogy huzamosabb ideig benne vagyok egy völgyben. Lehet, hogy tényleg minden remény elfogy, így emberileg ránézve. És ezek nem olyan egyszerű dolgok, hogy most erre azt mondjam, hogy hát biztos Isten úgyis majd elvégzi a munkáját, és akkor, hanem lehet, hogy pont azon keresztül munkál ki bennem valamit, hogy megyek ezen a völgyön keresztül. Na jó, de visszatérve ehhez a száraz csontokhoz, ez egy vert seregnek voltak a csontjai, igaz? Izraelről szólt ez a kép, hogy látja Isten Izraelt. Mert lehet, hogy Izrael a maga szemében nem volt olyan nagy, nem gondolták, hogy olyan nagy bajban lennének. Tudjátok, hogy a fogságban egyébként jól is értek némelyikük, ezért mentek olyan kevesen vissza Izraelbe később. De Isten az ő saját maga ügye szempontjából őket egy halott csontokkal teli völgynek látta. Tehát ez volt Izrael az ő szemében. És beszél a prófétához, ugye, és kérdezi, hogy megélethetnek-e. Tehát eljuthatnak-e újra arra az elhívásra, amiről őket elhívta, hogy tényleg Isten seregeként talpra állhatnak-e ezek a száraz csontok. És nekem nagyon tetszik, amit a próféta mond. Mert ugye nem azt mondja, hogy hát persze, hát nem. Vagy azt sem mondja, hogy ez már kész, tehát ne is beszélj, nincs miről beszélni, nem? Hanem azt mondja, hogy Uram, Te tudod. Uram, Te tudod. Te tudod. És azt hiszem, hogy a mi völgyeinkben is ez az egyik legegészségesebb kimondás, amit mondhatunk. Mert lehet, hogy hiperszellemi módon mondok valamit, hogy persze, hát meggyógyulhatok, hát persze, hogy meggyógyulhatok, majd Isten meg fog engem gyógyítani. Biztos? Biztos, hogy ez így megy? Vagy biztos, hogy ez ilyen egyszerű? Vagy Istennek van egy mélyebb munkája, amit ő el akar végezni ott, a szívedben, vagy az életedben. És a proféta azt mondta, hogy Te tudod, Uram. Te tudod ezt. Ezt Te tudod. És aztán az Úr azt mondta neki, profétálj a tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Ime én bocsájtok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belőtek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Hát azt mondja Isten prófétának, hogy prófétálj, prédikálj, prédikálj ezeknek a tetemeknek, és itt van Isten igéjének a szerepe. Isten beszéde, a prédikálás, a prófétálás, az ige, amelyik életre tudja hívni a megholt tetemet. Most nem fizikai értelemben, mondjuk szellemileg. Egy embert meg tud úgy érinteni, az az operáció, el tudja érni úgy a célját, hogy megelevenedik. Mert ugye ez történt később, mindjárt elolvassuk. Hogy megeleveníti. És ott van az ige, és a proféta prédikál, és azt mondja, én prófétáltam, amint parancsolva volt nekem, és mikor prófétáltam, lőn zúgás és zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez, és láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőrborította be őket, de szellem még nem volt bennük, vagy lélek. És mondta nekem, prófétálj a szellemnek, prófétálj emberfia, és mondjad a szellemnek, ezt mondja az Úr Isten, a négy szelek felől jöjj elő szellem, és lehelyezek be a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És prófétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a szellem, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. Hogy van az ige, és van a Szent Szellem. Van az Isten beszéde, ami le van írva a Bibliába, és ahogy a Szepi mondta, ott van a szerző jelenléte. És mondta a prófétának, hogy a szellem kell, hogy megelevenítse ezeket a tetemeket. Lehet, hogy hallja valaki az igét, de hogyha a Szent Szellem nincs ott jelen, nem eleveníti meg ezt, nem lesz élet benne. Nem lesz élet benne. Ez tényleg ez a kép, ugye, ez ilyen nagyon érdekes ez a kép, hogy visszafelé játszódott le, ami a lebomlásnál történik, ugye, hogy először a bőr lefoszlik, meg a hús megrohad, és aztán a csontokról leválik. Ez itt mint egy ilyen visszafelé játszott filmbe, tudjátok, visszafelé játszott film, hogy ez így pont fordítva, a csontok összeálltak, mint egy puzzle, mindegyik a saját maga helyére, utána rá nőttek az inak és az izmok, és aztán a bőr, és felállt ez a sereg, és aztán ott volt a szellem, ami megelevenítette őket. És itt van a kettő, ugye az ige és a Szent Szellem. Mind a kettő nagyon fontos, elengedhetetlen. Nem csak prédikálunk, nem csak szavakat mondunk, nem csak a Bibliát hangoztatjuk, hanem azért imádkozunk. És itt van az imaesték, itt vagyunk Isten előtt, az imádatban és az imádságban jövünk hozzá, hogy a szerzője annak a beszédnek elérje a célját az életünkben, hogy megelevenedjen a mi életünk szintén ő általa. És lefordíthatjuk az életünk különböző területeire ezt, ugye, mert különböző helyeken vagyunk mi vertsereg. Igazából bárhol az életünkben, ahol nem hagytuk Istent munkálkodni eddig. Ott vertsereg vagyunk. Nincsen az emberben semmi jó, semmi olyan dolog, amit Isten használni tudna az ő munkájában. Egy seregként a gyülekezet szintén. ha csak természeti, hogy csak összegyűjtött ember kupac, az nem elég. Kell, hogy az ige és a szellem megelevenítse, és feláll, és sereg lesz belőle. És erre vágyunk, és ez annyira jó volt, felkent volt az üzenet. Szerintem összefügg a kettő üzenet, igaz? Hogy mi azt hittük, hogy ez így lesz, vagy úgy lesz. A vert sereggel nem tudsz mit kezdeni. Teljesen mindegy, hogy te mit hittél, az halott marad egész addig, amíg az Úr igéje és az ő szelleme meg nem eleveníti. És ott lent a völgyben, ahol már lemondtunk minden reménységről, ott tud megeleveníteni az Úr, és adja az ő szabadítását, feltámadását. Még egy csodát csak így eszembe jutott, hogy emlékeztek, hogy Lázár feltámasztása. Hogy ott is, hát mondják neki, hogy hát beteg, akit szeretsz, nem akarod meglátogatni? Vagy mi? És azt olvasod, hogy ugye Jézus várt, egész addig várt, míg meghallotta, hogy Lázár meghalt. És utána megy, és találkozik Máriával, meg Mártával, és mondják neki, hogy hát ha te itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a mi testvérünk. Hogy ez az emberi gondolat, ugye, hogy de most már túl késő. Most már kész, vége. És az Úr várt ott is, amíg egy teljesen képtelen szituáció, egy abszolút olyan helyzet volt, amikor már senki nem adott ennek semmi reményt, igaz? És akkor hozta ki Lázárt. És a cél, figyeljetek, a cél, amit itt is elmond az Úr, vagy elmondott, amikor a hegyek meg a völgyek istenéről beszéltünk, hogy megtudják az emberek, hogy ő az Úr. Hogy ez a célja Istennek, ezeknek a cselekedeteinek, hogy megtudjuk, hogy ő kicsoda. Nem az, hogy mi elérjük a mi céljainkat, meg a mi általunk elgondolt, az ego a trónon, ugye, amit ő elgondolt, hogy az elérje a célját, hanem hogy megtudjuk, hogy az Úr kicsoda, hogy az ő hatalma mire képes. Ez a célja annak, hogy engedi a végsőkig elmenni a helyzeteket, hogy ott van a halott csontokkal teli völgy, hogy ott vagy lent abban a völgyben. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Olyan felszínes az tényleg, amikor azt hisszük csak, hogy Isten ilyen, mint a dzsinn, akit megdörzsölöd a, hogy van, a lámpát, igaz? És akkor jön segíteni, amikor neked kell. Ez egy olyan felszínes gondolkodás Istenről. Istennek céljai vannak. Céljai vannak azzal, hogy beenged völgybe bennünket. Ő a hegyeknek és a völgyeknek az Istene. Ő a teremtője a hegyeknek és a völgyeknek. Mielőtt még ezek formáltattak volna, ő örökké Isten. Ő Isten. És nem arról szól, hogy nekünk mi jár. Nekem jár, hogy én egészséges legyek, vagy gazdag legyek, vagy nekem jár, hogy én ezt vagy azt meg tudjam tenni. Nem jár nekem semmi. Ő örökké Isten. Ő az, aki cselekszik, és ő az, aki meg akarja mutatni a hatalmát a mi életünkben. És ehhez használja a völgyeket. Ehhez használja a völgyeket. És én nem akarok nektek úgy prédikálni erről, mint hogyha én ezt már olyan jól érteném, vagy meg tudnám ezt így élni az én mindennapjaimban. Én is csak gondolkozok erről, meg imádkozok fölötte, meg kérek az Úrtól alázatot a helyzeteimhez, amiben én is sokszor azt tudom csak kimondani, mint a prófita, hogy te tudod, Uram, tehát, hogy megélethetnek ezek a csontok. Lehet ebből a helyzetből feltámadás? És azt mondom, hogy te tudod, Uram. Én nem tudom, te tudod, Uram. Mert nem tudom, hogy mit akarsz tenni. Nem tudom, hogy mit kéne tenni. Nem akarok olyan lenni, mint az emmausi tanítványok, akik tudták, hogy minek kellett volna történni, és nem az történt. Hú, és most akkor mi lesz? De én nem tudom igazából, hogy minek kéne történnie, vagy kellett volna történnie. Ezt az Úr tudja. És legyen az övé a dicsőség, amikor ő megmutatja és megcselekszi. Legyen az övé minden imádat és dicséret tényleg, amikor ő megcselekszi azt, amit ő elgondolt. És csak azon gondolkoztam, még lehet, hogy így lezárásképpen, hogy ez a hozzáállásunk, mondjuk itt az ima alkalmakon is, vagy legalábbis nekem ez, nem tudom, hogy nektek mi meg nem, de én úgy érzékelem, hogy az, hogy csak így megkérdezzük az Urat, hogy te tudod, Uram, hogy azt szeretnék látni, amit te tervezel, hogy te tudod. És az a jó hír, hogyha így közel húzódunk Istenhez, akkor ott van ez a kapcsolat, amiről a Szepi beszélt. Ott van ez a, hogy megértjük az ő mélyebb munkáit, ahogyan közel húzódunk hozzá. És akkor nem a körülményeket akarjuk átalakítani a mi ízlésünk szerint, hanem azt keressük, hogy az Úr mit akar ezeken a körülményeken keresztül adni nekünk. Vagy mit adott már. Mert ugye sokszor az áldásainkat észre se veszük azért, mert a szemünk így be van takarva, mint ezeké a tanítványoké volt. Ugye, és azt hiszem, hogy a völgy az az életem legnagyobb katasztrófája. Közben pedig pont, hogy Isten ott tanít nekem valami nagyon fontosat. Pont, hogy onnan jön egy mély kijelentés a szívembe, és ott formál át, és ott látom meg a feltámadást abban a helyzetben. És itt van a 2 Korintus 3.17 így befejezésnek, hogy ahogy így közel húzódunk Istenhez, és felismerjük őt, felismerjük, hogy ő van ott a száraz csontok völgyében. Oké, várjátok, ezt még elfelejtettem, de ugye azt mondja, 12. verstől, annak oka egy prófétája, és mondjad nekik, így szól az Úristen, ime én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitandom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem. És adom az én szellememet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten. Ezt mondta Izraelnek erről a látomásról. 2 Korintus 3.17 pedig azt mondja, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szellem, ott a szabadság. Lehet, hogy egy verssel előbbre még olvasom. A lepel, mikor lehullik a szemünkről. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szellem, ott szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindjárt fedetlen arccal, szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. És ez az, amikor túllátok, amikor lehull a lepel, és szellemben látom a helyzetet, és szellemben támaszkodok az Úrra, és elváltozunk az ő képére. Olyanok leszünk, mint ő ebben a világban, a völgyeinkben. Ott lesz Isten nézőpontja, és szabadok leszünk. Szabadok leszünk a völgyben, abban a helyzetben. És megtapasztaljuk őt, megértjük őt, ő von bennünket, és aztán ezt tudjuk megmutatni. Az Úr dicsőségét fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Fönt a hegyen is volt dicsőség, igaz? Fönt a hegyen is volt dicsőség, de lent a völgyben az egy mélyebb dicsőség, az egy másfajta dicsőség. És amikor ezt megértjük, ezt szemléljük, mi is elváltozunk az ő képére. Lehet, hogy lesz olyan szavunk annak, aki völgyön megy át, ami nem lenne ott, hogyha csak a hegyen akarnák lakni. Nem lesz ott, de így ott van az életemben, és elváltozok az Úr képére. Lehet, hogy még fontosabb az, hogy az ő dicsőségében vagyunk ilyenkor. Ő a fontos. Abszolút. De lehet, hogy munkát végez rajtunk keresztül is. Mert megértettük ezt. Hogy vannak hegyek, de ott vannak a völgyek is. Nincsenek hegyek völgyek nélkül. Nincsen dicsőség csak a hegyen, hanem a dicsőségnek része a völgy. Az Úr dicsőségének része a völgyben végzett munkája. És ez a mi bizonyságunk is. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk. Köszönjük neked, hogy te vagy a hegyeknek és a völgyeknek az Istene is. Köszönjük neked, hogy hogy lehet, hogy sokszor olyan az életünk, olyannak érezzük, mint itt a száraz csontoknak a völgye. Hogy nem tudjuk, hogy mi lehet a te terved. De köszönjük neked, hogy a prófétával együtt kérdezhetjük meg tőled azt, hogy te tudod, Uram, hogy megélethetnek-e a csontok, vagy nem. Hogy kifejezhetjük a bizalmunkat feléd. És köszönjük neked, hogy te szólni akarsz, és szólsz a te igéden keresztül, és a te szellemed által, és megeleveníted az életünket, megeleveníted a helyzeteinket, odaadod a te szabadításodat, Uram, egy természet feletti módon. Köszönjük neked, hogy lehullhat a lepel tényleg a szemeinkről, és láthatjuk a te dicsőségedet a völgyben is. A völgyben is. Kérünk, hogy taníts bennünket, te készíts föl bennünket arra, hogy ne keseredjünk el, hogy ne legyen reménytelenség a szívünkben, hogy ne legyünk olyanok, mint ezek a tanítványok voltak Emmaus felé, vagy ha olyanok is vagyunk, észrevegyük, hogy te ott vagy, Uram. Észrevegyük, hogy te vagy az, aki dolgozol abban a völgyben. Hogy neked ott van a te dicsőséged, és ez a mi kincsünk, Uram, a mi életünkre. Kérlek, hogy taníts bennünket, vezess bennünket, tényleg egyénenként, családjainkban, a helyeken, ahová állítottál bennünket, Uram, a helyzetekben, ahová beengedtél bennünket, ahová bevezettél bennünket, a gyülekezetünkben, Uram, imádkozunk azért, hogy te taníts bennünket, hogy szemléljük a te dicsőségedet, hogy imádjunk téged, hogy dicsérjünk téged. Nincs olyan Isten, nincs olyan szabadítás, mint a tiéd, Uram, ez a te dicsőséged. Legyél áldott mindörökké, Urunk, te nevedben. Amen.